a szerkesztő Fodor Endre.
Nagy szükség van olyan keresztényekre, akik merik következetesen gyakorolni hitüket, mernek szembe úszni az árral.
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, köszöntöm Önöket. Folytatjuk a Szeretet Öröme, Beszéljünk a Családról című sorozatunkat, folytatva beszélgetésemet Bíró László püspökkel.
Gaudete et exultate kezdetű, örüljetek és újjongjatok kezdetű apostoli buzdítását vesszük a Szentatyának, amely az élet szentsége hív erőt, ebben a törekvésünkben erősít bennünket. Világ azt mondja, élvezd az életet, szakasd le mindennek a virágát, Jézus pedig hirdeti, boldogok, akiket üldöznek, boldogok, akik sírnak, és stb. Tehát a nyolc boldogság az egy menetelés szembe az árral. Itt a nagybőjt vége felé, Krisztus király vasárnapja előtti héten olvassuk a Makkabeusok könyvét. A zsidóságnak egy olyan korszakáról szól ez a könyv, ugye Krisztus előtt 170 tájékáról, amikor ugye negyedik Epifánész, Nagy Sándor egyik utódja, úgy képzeli el a birodalmát, hogy megszünteti a nemzetek hagyományát, megszünteti a nemzetek vallásosságát, és Matatiás, az öreg pap, meg a fiai szembe mennek ezzel a gondolkodással, ragaszkodnak a hitükhöz, ragaszkodnak a liturgiájukhoz, a Mózes törvényéhez. Szemben utznak az árral. Ugye világunk egyre erőszakosabban képviseli ezt a gondolkodást, amit a szír uralkodó negyedik Epifánész is képviselt, hogy egységesítse a birodalmát. Van ilyen törekvés ma is. Elszüntetni a nemzetek hagyományait, a vallási szokásainkat, merünk-e szembe menni az árról, mint az öreg Matatiás és sok más annak idején élt zsidó. Ez tulajdonképpen a nyolc boldogság kihívása felénk. Nagy szükség van olyan keresztényekre, akik merik következetesen gyakorolni hitüket, mernek szembe úszni az árral. Miután befejezte a Szentatya a nyolc boldogságról szóló, nagyon gyakorlatias, nagyon egyszerű nyelven megírt buzdítását, a fejezetet nem fejezi be, ugye Mester világosságában című fejezetet, hanem négy alapszabályt vett föl még a fejezetnek az utolsó bekezdésében, és a négy alapszabálynak a bevezetője Máté 25. fejezetére utal. Azt mondja a Szentatya, Máté evangéliumának a végén Jézus újra visszatér a nyolc boldogság egyikére, mégpedig arra, amely boldognak mondja az irgalmasokat. Ha keressük, hogy milyen az Isten előtt kedves életszentség, szövegrészben találunk egy olyan alapszabályt, amelynek alapján meg leszünk ítélve. És idézi a 25. fejezetnek a mindannyiunk számára ismert sorait, éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, nem volt ruhám és felruházhatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és fölkerestetek. És a Szent Atya ehhez a 25. fejezetnek a soraihoz a következőket fűzi. Az életszentség nem azt jelenti, hogy egy elővételezett extázisban ragyog a szemünk. Szent II. János Pál pápát idézi, aki azt mondta, ha valóban Krisztus szemléléséből indulunk ki, akkor mindenek előtt azok arcán kell észrevennünk Krisztust, akikkel azonosulni akart. A Máté 25. fejezet, az előbb idéztünk, nem egyszerűen felhívás a szeretetre, hanem egyenesen krisztológia, amely reflektorszerűen megvilágítja Krisztus misztériumát. Ma is emlékszem erre a buzdítására II. János Pál pápának, annak idején az ezredfordulón a Novo Millennium Ineuntét, az új évezredre ráhangoló apostoli buzdítását II. János Pálnak sokszor átelmékedtük, idéztünk, amikor ott mondja a Szent Atya ki ezt a nagyon súlyos szavakat, ez a 25. fejezet nem egyszerűen arra hív, hogy szeressük az elesett embert, hanem ez egy krisztológia. Tehát a segítségre szoruló emberben lássuk meg Krisztus arcát. Én nem sarkítanám ki ezeket a gondolatokat a Szent Atya ajkán a utcán heverő hajléktalanokra, bár azokra is vonatkozik, hanem mindig arra gondoljunk, hogy mindnyájunk környezetében sokszor jól öltözöttek is vannak, akik elesettek, lelkileg szenvednek, magányosak, segítségre szorulnak. Nem is annyira anyagi segítségre. Lehet, hogy anyagilag jól szituáltok, hanem lelki segítségre, lelki társra. Annyi ilyen ember kerül az utunkba, hogy nem is gondoljuk, elmegyünk mellettük. Nem gondoljuk, hogy a szociális érzékenység és az Úr Jézus szeretete, ez nem kettő, hanem összetartoznak. Igazán Isten tiszteletében élő emberek úgy lehetünk, ha nyitottak vagyunk a szükséges szenvedők iránt, a bajba jutottak, a mohóba roskadtak iránt. Már az Ószövetség is mondogatja, csak nem halljuk meg, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Tehát nem elég az életszentség, a Szent Atya ugye a tekintetre utal, egyfajta szemforgató jámborság, hanem mindig konkrétnak, emberre irányulónak is kell lennie az Isten tiszteletünknek, az Isten iránti szeretetünknek. Tehát mondhatni ezen még egyszer a II. János Pál pápa gondolatát, amit Ferenc pápa idéz, hogy az éhes voltam, ennem adtatok, stb. Ez nem egyszerűen szeretetre szóló hívás, egy krisztológia. Tehát ezt a krisztológiát valahogy, mintha elfelejtettük volna az új szövetség világában. Beszéltünk jámborságról, sok mindenről, de a fenebaráti szeretetnek erről a direkt megfogalmazásáról, mintha nem vettünk volna eléggé tudomást. Azt mondja a Szent Atyánk tovább. E felhívásban, hogy a szegényekben és a szenvedőkben ismerjük fel őt, magának Krisztusnak a szíve, érzései és legmélyebb vágyai nyilatkoznak meg, amelyekhez minden szent hasonlóvá akart válni. Tehát az igazi életszentségben ott van a vágy, hogy egyre hasonlóbbá legyek Krisztushoz. Krisztus pedig ugye nagyon sok nyomorult ember fele nagy érzékenységet mutatott. És ha Krisztus követők vagyunk, akkor ezt az érzékenységet ugye magunkra kell ölteni. Tovább mondja a Szent Atya. Jézus egy súlyos követelményével kapcsolatosan mondja a Szent Atya, és önmagáról beszél, az én dolgom, hogy kérjem a keresztényeket, őszinte nyíltsággal fogadják el, és kövessék, így mondja Sinéglossa, minden megjegyzés és magyarázkodás és mentségkeresés nélkül, tehát Sinéglossa, próbáljuk Jézusnak ezen szavait komolyan venni. Tehát az irgalmasság, mondja tovább a Szent Atya, az evangélium dobogó szíve. Szóval sokszor az elesett, a tehetetlennek vélt embert lenézünk. Hadd mondjak egy nagyon kedves, számomra nagyon kedves epizódot az életemben, mert a 920 napos kórházi tartózkodásomban sokszor elmesélem, miután kijöttem a kórházból, a Covid ideje alatt, a Covid osztályon együtt voltam egy hajléktalannal. A szomszéd ágyon feküdt, rühös is volt. Úgyhogy mindegyikünket a szobába lefertőtlenítettek a rühvel szemben. És ez a hajléktalan bácsi, nem volt ám bácsi, 50-valahány éves volt. Egyiken viziten elmondta, hogy azt mondják róla, hogy fedél nélküli. Ő pedig nagyon boldog ember. Mert fedél is van a feje fölött, meg meleg ebédet kap minden nap, és délután elmegy koldulni, és megkeres egy 2500-3000 forintot, azon vessőrt, és nagyon boldog volt. Csak hogy jellemezem, ugye covidosok voltunk, étvágyunk nem volt, ugye kikerült az ebéd az ottani kukából. És ez a hajléktalan testvérünk, ez mindig életéhez tartoz, úgy látszik a kukázás, minden gátlás nélkül kiszedte, aztán belapátolta magába, amennyit csak bírt ezekből a maradékokból, vagy meg se kezdett ebédekből. Egyik alkalommal a szemközti vak ember kegyetlenül káromkodott. És oda nézek, hát mi a baj ennek a karcsinak, mert az volt a neve, és látom, hogy nem tudja kinyitni a leveses dobozt, hogy a fólia rá volt forrasztva a kis dobozkára. Azzal kirlódott. A József, ez a hajléktalan, ott én felget körülöttem. Mondom, József, nem megy oda a karcsinak segíteni kinyitni a konzervet, a leveses dobozt. Azt mondja, hogy nem megyek oda, én nem vesződök ilyennel. Fogtam, beleültem a kerekes székembe, és oda mentem a karcsihoz. Mondom neki, hogy Karcsi, adja ide a leveses dobozt, kinyitom. De persze, hogy odaadta, és amiért elmondom az egész történetet. Tessék elképzelni, én is aztán tovább ettem a kis levesemet, és nem figyeltem a Karcsira. Ez a hajléktalan, a Józsi, amikor a második fogás következett a Karcsinál, oda ment hozzá, és a második fogás dobozát már ő nyitotta fel. Szóval azt gondolom, hogy ez egy jelentéktelen kis történet. Nem volt semmi apostolkodási szándékom, pusztán az, hogy a Karcsi abba hagyja a káromkodást, és tudja megenni a levesét. És a József, aki nagyon szilajul ellenállt, hogy segítsen rajta, mikor látta azt, hogy én menni nem tudva oda megyek a kerekes székemmel, és kinyitom a levest, nem tudta, hogy ki vagyok ő, a Karcsi sem, meg a József se, akkor ő is észrevette a példát. Szóval igazából Jézus erre hív bennünket. Én szinte öntudatlanul tettem egy szükséghelyzetben, erre hív bennünket, hogy vegyük észre a segítségre szorulót, gyakoroljunk irgalmat, mert a segítségre szoruló az Krisztus arca, segítségre szorulót látni az krisztológia, mondja a Szent Atya, II. János Pál még, és amikor az ember próbál ilyen helyzetben figyelmes lenni, akkor a másik is kedvet kaphat, nem föltétlen, ahhoz, hogy elinduljon a másik fele, hogy segítsen rajta. Ez nekem egy nagyon szép és meghatározó élmény volt. Ugye az öregjeink mindig mondták, exempla trahet, a példa vonz. Ez a vonz inkább az, hogy ragad. Józsefnek én nem adtam semmiféle buzdítást. Nem is szóltam semmi kritikát. amikor azt mondta, hogy ő ugye nem megy oda, nem vesződik ilyennel. De mégis valahol észrevette az embert, aki oda megy másik beteghez, és ő benne is felszínre tört az ember.
És hogyha már itt tartunk, és hát ugye családi műsorról van szó, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos, ugye említetted a apáinkat, nagyapáinkat, nagyon fontos a nagyszülőknek, a szülőknek a példamutatása a gyerekek felé, akik már egy ilyen befelé forduló világban nőnek föl.
Igen, igen, tehát éppen ezt akarom most tovább folytatni, hogy ugye a családban mindig mintát hagyunk. Tehát a középső generáció, tehát a nagyszülők és a gyerekek között lévő generáció. Szóval sokszor úgy van, hogy annyira el van foglalva a család gondjaival, a gyerekekkel, hogy el tudom feledkezni az öregek. És az látszik a fiatalokon, hogy ahol, amely családban az öregeknek kultusza van, tisztelete van, ahol, sőt, magát a gyereket osszák be, hogy a nagymamához vidd el, vagy a nagypapához vidd át ez vagy amaz, akkor a gyereknek ez természetessé válik, és azt gondolom, hogy a középgenerációnak, tehát a szülők generációjára vissza fog sugározni ez a fajta minta, amit a szülő ad. Tehát egyrészt a szülőnek legyen energiája az öregjeikre is figyelni. Tudom, hogy nagyon nehéz ez a szendvics állapot, ugye fölül az öregek, ahol a gyerekek a rók követeléseikkel, ugyanakkor mégis arra vagyunk meghívva, hogy ez a három generáció figyeljen egymásra.
Engedj meg, hogy megemlítsek, atya, valamit. Én azt tapasztalom újabban, hogy nem csak a fiatalabb generációnál tapasztalatú ez a bezárkózás, hanem sajnos az időseknél is, a nagyszülőknél is. Méghozzá említek egy példát, nagyon sokszor hallom azt, hogy mondják a nagyszülők, hogy nem zavarom én a gyermekeket, unokákat, megvan maguk baja, elfoglaltak, nem akarom még magam is megterhelni őket a saját gondjaimmal. Holott, mondom én is, nem nagyszülőként, hanem szülőként, meg gyermekként is, hogy mi ezeket az alkalmakat pedig keressük, és valahogy ráragasztódik a jelenlegi társadalmi szokás már-már az idősekre is, akik nyitnának, de ugyanakkor nem akarnak terhére lenni az utógenerációnak, és pontosan ezért zárnak be.
Igen, nagyon-nagyon óvatosan szeretnék szólni ebben a kérdésben a szociális otthon létéről. Tehát van eset, amikor a középgeneráció, tehát a most aktív szülő generáció kell, hogy elfogadja a szociális otthonnak a lehetőségét, mert nem tudják ápolni 24 órán keresztül az ápolásra szoruló idős szülőket, tehát nagyon óvatosnak kell lenni ebben, de ahol a szülő igazából egy picit odafigyelést várnak csak, ott nem szabad őket betenni előre szociális otthonba. Tehát az idősebb generációnak is szabad tudatosítani önmagában azt, hogy nem tesz rosszat azzal övével, ha a segítségre szorultságukat kifejezik, elfogadják. Pontosan azért, mert a minta ragad, mint hogy a szerencsétlen hajléktalan is már a második fogást kész volt kinyitni, ugyanígy az elkövetkező nemzedékre való tekintettel a szülő is elfogadhatja lelkiismeret furdalás nélkül azt a kevés segítséget, amit a gyermek fiaitól, lányaitól elvár, hogy az unokák is lássák, hogy az idős ember rászorul a segítségre. És a fiatalok tudja őt segíteni.
És hát nagyon fontos, hogy nem a gyengeség jele az, hogyha valaki rászorul a másikra, hanem ez egy helyzet.
Ugye egyik teológusnak a gondolatát szeretem idézni, aki azt mondja, hogy a szolgálatnak három foka van. Az egyik, amikor rájövök, hogy valahoz képességem van hozzá, és ezzel szolgálatok másoknak. A második foka, amikor rájövök arra, hogy nem vagyok méltó arra, hogy szolgálni, és a legnehezebb foka a szolgálatnak, elfogadni mások szolgálatát.
Igen.
Szokták mondani, hogy Jézus úrunknak is a legnehezebb szenvedése az a kereszten nem a fájdalma volt, bár az is óriási volt a fuldoklás, hanem hogy miatta ott van a keresztre az édesanyja, János apostol, a fiatal apostol, Magdolna, és ők is szenvednek. Másoknak okoz szenvedést. Elfogadni, hogy mások szenvednek körülöttem, ez is szolgálat lehet, és még egyszer aláhúznám azt a gondolatot, amit fölvetődött menet közben, hogy ezzel is segíthetünk a következő nemzedéknek, hogy nem csak akkor kell menni az idősebbhez, ha valamire szükségem van, hanem akkor is mehetek hozzá, ha rászorul az én segítségemre. Ez az egész gondolat, amit a Szent Atya, hogy II. János Pál pápát idézem, megfogalmaz, hogy a segítségre szorulóra odafigyelni, észrevenni a segítségre szorulónak az arcát, ez egy krisztológia. Mert Krisztus a kicsikkel jött azonosulni. Másod azt mondja, hogy amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem tesztek. Ezért mondja II. János Pál pápánk, hogy ez egy valóságos krisztológia, tehát nem csak egyszerűen szociális gondolkodás, amire a Szent Atya itt hív bennünket, vagy a Jézus hív bennünket, ahogyan a pápánk mondja, sine glossa, minden megjegyzés és magyarázkodás nélkül, az a Krisztus követésnek egy nagyon eleven formája. Ezt jelenti kereszténynek lenni, mondja a Szent Atya. Vajon törekedhetünk-e az életszentségre anélkül, teszi fel a kérdést, hogy igazán elismernénk minden ember méltóságát. Ez egy nagyon-nagyon szép és mély gondolat. Tehát nem törekedhetünk az Isten az életszentségre az ember szeretet nélkül. És tovább azt mondja a Szent Atya, ezzel együtt jár a keresztények egészséges és állandó elégedetlensége. Még ha minden erőfeszítésünket igazolja is egyetlen embernek nyújtott segítségünk, ez önmagában nem elegendő. És idézi a Szent Atya a kanadai püspöki kartnak egy dokumentumát, amely azt mondja, ahhoz, hogy a következő nemzedékek is szabadon élhessenek, nyilvánvaló célnak kell tekinteni az igazságos, társadalmi és gazdasági berendezkedés újjászervezését, hogy többé ne létezhessenek kirekesztettek. Tehát a Szent Atya nagyon nagyra értékeli, ha valaki az egyes segítségre szorulókra odafigyel, de nem szabad, hogy idegenkedjünk és kívül maradjunk az olyan társadalmi mozgolódásokon, amelyek ugye egy új struktúrát akarnak létrehozni, amelyben nincsenek már kirekesztettek segítségre szorulók. Tehát egy nagyon-nagyon igazából idegen ez a gondolkodás, amit a Szent Atya képvisel, nem Jézus gondolkodásától, csak valahogy a jámborságból, jámborságunkból, a katolikus jámborságunkból is ki tud maradni a másik ember iránti figyelem. Van egy nagyon szomorú történetem, egyszer egy kislány megesett, és a nagymamának elmondja, és a nagymama kiadja az ukázt a kislánynak, hogy el kell menni abortuszra, de most nem érek rá veled foglalkozni, mert megyek rúzsafüzére. Ezt valaki, aki megérte ezt a történetet, meséli. Na szóval, ez ellen a vallásosságtól óv a Szent Atya, hogy szóval a rúzsafüzér titoksorsolás nagyon fontos. De annak a kislánynak a nyomorúságos állapota, aki megesett, annak az állapota is azért a krisztológiánkhoz, Isten tiszteletünkhöz tartozik.
Nem látjuk a fától az erdőt sokszor.
Igen. De azért mondom, ez nekem egy olyan fájdalmas történetem, amit hallottam, nem tudom, ki mesélte, de igaz történet volt, az biztos.
De szimbolikus, Atya, nagyon szimbolikus, nagyon sokszor tapasztalom hívőknél azt, hogy nagyon-nagyon hívők akarnak lenni, közben pedig a kicsiségekben, az apróságokban nem mutatkozik ez meg.
Tehát amikor Szent Atya másodszor arról beszél, hogy megplegykálkodjunk, tehát akkor a templomajtón kívül vagyunk már egy liturgikus aktus után, mennyire nem értjük, hogy mi a kereszténység lényege. Milyen szeretetlenül tudunk beszélni arról, aki betévedt a templomba, pedig valamikor talán üldözte is a hittanosokat, mint tanár. Nem tudjuk befogadni az elesett embert, a segítségre szoruló embert. Szóval szétválik bennünk sokszor a kultusz, az istentisztelet és az ember szeretet. Ezt a Máté 25. fejezetét ajánlom olvasásra a hallgatóknak. Merjük elővenni, és végig gondolni az életünket, hogy mennyire volt együtt bennünk az istentisztelet és az ember szeretet, az ember tisztelet. Ez a kettő egy. Múltkor idéztem, Karl Rahnernak van egy gyönyörű képe, azt mondja, az Isten szeretet hit íve alatt az ember szeretet a pillérek, tehát ami föntartja a hidat, az Isten szeretet fele. Szóval azt, hogy vigyük magunkra, és ezzel zárnám le ezt a kis elmélkedést.
Nagyon szépen köszönöm, Atya, a tartalmas gondolataidat. Jó egészséget kívánok neked, és ígérjük a hallgatóknak, hogy folytatjuk a sorozatunkat 2 hét múlva.
Köszönöm szépen!
A családról beszélgettünk, a 8 boldogság egyikéről, Bíró László püspökkel. Elköszönök Önöktől, és kívánok további tartalmas rádiózást, szép napot Önöknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Szeretném megjegyezni, hogy az adással, a beszélgetéssel kapcsolatos véleményüket, gondolataikat megírhatják a media.fekukac@gmail.com elektronikus posta címre.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról.